Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Tegnap délután egy 71 éves lévai író többször is rálőtt Robert Fico szlovák miniszterelnökre, miután a politikus a szlovák kormány kihelyezett nyitraványai ülését követően kiment kezet fogni az emberekkel. Helikopterrel a Besztercebányai kórházba szállították, megműtötték. Egészen tegnap késő estig különböző információk terjedtek a szlovák miniszterelnök állapotáról, aztán késő este közölték a hírt, hogy túl van az életveszélyen. A mai naprakészben erről a merényletről fogunk beszélgetni. Előbb arra szorítkozunk, hogy mi történt tegnap este Szlovákiában, majd beszélni fogunk arról az információs háborúról, ami azonnal megkezdődött a Robert Fico elleni merénylet után, és nyilván szó lesz arról is, hogy mi történik a maroknyi Szlovákiában, ahol nem ez az első merénylet, és beszélni fogunk arról is, hogy milyen általánosnak mondható, hazánkban is érvényes következtetéseket lehet és kell levonni a tegnapi szlovákiai merényletből. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa a vendégem. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Mit tudunk biztosan most a tegnapi napról, a tegnapi merényletről?
Hát azt tudjuk, hogy öt lövést adtak le Fico miniszterelnökre, és állítólag három, esetleg négy, de inkább három találta el. A karján, a lábán és egy, ami a legsúlyosabb, az pedig a gyomránál. Van még egy hír arról, hogy még marad benne egy golyó, tehát elképzelhető, hogy nem három, hanem négy golyó is eltalálta. A legsúlyosabb egyértelműen a gyomorlövés volt, ez több szervet is érthetett, és ilyenkor általában, amikor szerveket érnek, és szerveket tulajdonképpen rongál meg egy golyó, akkor általában mindig életveszélyes állapotba kerül a delikvens, ezért Ficót nagyon gyorsan kellett Besztercebányára szállítani, ahol ugye egy 5 órás műtét után engedték ki, vagy pontosabban ma jelentették be azt, hogy túl van az életveszélyen. Biztos, hogy további beavatkozások is végeznek rajta. Körülbelül ennyit lehet tudni. Azt lehet tudni még, hogy ahogy ön is említette, egy 71 éves költő az elkövető, aki elég zavaros múlttal rendelkezik, tulajdonképpen a szélső jobb oldaltól egészen a békeharcos ideológiáig láthatóan mindent magára szedett, vagy mindennel kapcsolatba került. 16-ban egyébként egy olyan orosz, vagy inkább orosz barát szlovák társaság zászlója alatt lehetett látni, illetve fotózták le, amelyen szélső jobb oldali nézeteket val. Ugyanakkor elterjedt az a hír is róla, hogy a progresszív Szlovákiára szavazott legutóbb. Nagyon keveset tudunk egyébként az elkövetőről egyelőre, de gondolom, hogy ki fogják deríteni majd. A motívuma az valószínűleg politikai volt, saját maga is így definiálta, ugye azt mondta, hogy elégedetlen a kormány média politikájával. Ez azt jelenti, hogy egyértelműen terrorcselekményről van szó, tehát azért magyaráztam itt, hogy lehessen látni, hogy nincs kétség afelől, hogy Robert Ficot gyakorlatilag terrorcselekmény érte. Egyébként azt kell, hogy mondani, hogy a Fico elleni merénylet nem az első erőszakos cselekmény Szlovákiában.
Igen, szeretném, hogyha erről még beszélnénk, de maradjunk még a tegnapi napnál. Hogy történhet meg az, hogy 2024-ben Európában egészen közelről rálőnek egy miniszterelnökre, aki védett személy, testőrei vannak, és mégis megtörténik az, hogy egészen közelről, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, rálőnek.
Valószínűleg több dolog is egybeesik ezzel. Részben az, hogy most európai parlamenti választások vannak és kampányban, és ez általában minden egyes politikus esetében azt jelenti, hogy közelebb akar lépni a választókhoz, és közelebb akar kerülni a választókhoz, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a biztonságáért, vagy a politikusok biztonságáért felelős szerveknek ez egy ilyen rémálom időszak tekintettel arra, hogy ugye nem lehet teljesen elzárni a politikusokat, különösen egyébként tegyük hozzá azokat a politikusokat, és ilyen alapvetően azért tulajdonképpen ilyennek tekinthető Fico is, aki részben népszerű, részben úgy szoktuk mondani, hogy populista politikus, tehát fontosnak tartja a tömeggel való kapcsolatát, és én azt gondolom, hogy ez okozhatta azt a helyzetet, vagy ez állította elő azt a helyzetet, ami bekövetkezett. Nagyon fontos azt is látni, hogy ilyen esemény Szlovákiában még nem történt, és ez azt is jelentette, hogy a szlovák, tulajdonképpen az a szlovák társaság, vagy az a szlovák szervezet, annak a szlovák szervezetnek a tagjai, akik Fico védelmével vannak megbízva, nem nagyon rendelkeztek ilyen tapasztalattal. Ezt abból lehet látni a felvételekből, hogy eléggé koordinálatlanul léptek fel. Ugye mindenki hirtelen az elkövető felé kezdett el rohanni, kevésbé, csak később mentek oda Ficóhoz. Látható, hogy nem nagyon igyekeztek, vagy nem tudták, ezt majd kideríti a vizsgálat, Ficót védeni. Ezeknek az embereknek azért alapvetően az lenne a feladata, hogy a saját testükkel és a saját, vagy mondjuk életük árán is védjék egyébként az adott politikust. Mindez, inkább azt mondanám, hogy mindez az első benyomás, de a legtöbb szakértő azt mondja, hogy az, hogy választási kampány volt, és az, hogy nem volt tapasztalata a védőknek, vagy a védelméért felelős embereknek, szakembereknek, ez mindenféleképpen hozzájárult ahhoz, hogy ötlövést le lehessen adni. Az is hozzájárult természetesen, és ez erről is tudunk, hogy a Juraj Cintula, aki ugye az elkövető, állítólag egy hónapja készül erre a merényletre, biztonsági őrként dolgozott korábban egy nagy, ilyen áruházban. A fegyvere az azt jelentette, hogy engedéllyel volt neki, vagy fegyverrel engedéllyel rendelkezett, és ez azt jelenti egyébként, hogyha biztonsági őr volt, hogy gyakorolnia is kellett a fegyver használatot, és felteszem, hogy nem először sütött el, vagy nem először lőtt pisztolya.
Ilyenkor hol vannak a titkos szolgálatok, vagy egy magányos merénylőt nem lehet felderíteni, míg a szervezett merénylőket könnyebben?
Azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez utóbbi igaz, tehát, hogy a magányos merénylőket, akik ráadásul tegyük hozzá, nem nagyon jelentkeznek, már a közösségi médiában sem, ugye ne felejtsük el, 71 éves emberről van szó, tehát egy idős emberről, akiről nem tudom, hogy a közösségi médiában és általában a digitális világban mennyi volt otthon, de tekintettel arra, hogy magányos elkövető volt, és nem szervezett, ehhez tartozott, ezért azt gondolom, hogy az ilyet a legnehezebb felmérni. És ugye ne felejtsük el, egy olyan eseményen, tulajdonképpen egy olyan esemény kapcsán lőttek rá, amivel kapcsolatban általában nem nagyon szoktak várni arra, hogy valaki így szervez meg merényletet. Ugye éppen a távozóban volt kormányülésről, és oda ment a kerítéssel elválasztott választókhoz, akikkel kezet fogott, és ekkor történt az esemény. Tehát én azt gondolom, hogy a titkos szolgálatok ilyen esetben meglehetősen tehetetlenek, mert nincsen nyoma annak, hogy itt valaki ilyen gondolkodással, vagy ilyen céllal jelentkezne, és ilyet tervezne.
Igen, de hát most olyan időket élünk, hogy bármikor számítani kell, számítani lehet egy terrortámadásra. Tehát nem úgy van ez egy miniszterelnök esetében, hogy mindig fel kell készülni arra. Például, tudom, lehet, hogy túlságosan is laikus ez a hozzáállás, de én azt furcsálottam, hogy ha már kimegy kezet fogni az emberekhez, hogy miért nincs golyóálló mellé ilyenkor rajtuk.
Hát azt gondolom, hogy természetesen elképzelhető, hogy ilyet kellett volna hordania, de általában golyóálló mellénk akkor szokott hordani minden politikus, amikor mondjuk azt, hogy konkrét veszélyhelyzet áll fenn, és erre ezt javasolják.
Hát igen, de hát épp Robert Fico volt az, aki áprilisban azt nyilatkozta, hogy szerinte annyi a gyűlölet az ellenzéki liberális média miatt az utcán, hogy úgy érzi, hogy hamarosan meg fogják gyilkolni a kormánykoalícióval amelyik politikusát. Épp ő volt az, aki ezt mondta.
Így van, én azt gondolom, hogy ez azért a politikai kommunikációhoz tartozott. Most mindenki ugye ilyen jóslatként említi ezt az egész történetet. Én azt hiszem, hogy ha számított volna akár Fico, akár pedig a titkosszolgálat arra, hogy itt őt merénylet érheti, akkor biztos, hogy javasoltak volna neki egy golyóálló mellényt, de hadd tegyem hozzá, azért egy golyóálló mellényt állandóan hordani, és azzal abban találkozni a választókkal, az nem egy népszerű politikusnak a sajátossága.
Tehát azért, tehát mert azt jelzi, hogy fél a politikusa a választóktól?
Abszolút. Hát ha úgy jelenik meg, ráadásul, amikor meleg van, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokan kikezdenék azt a politikust. Itt döntően azt gondolom, hogy a helyben lévő hát testőröknek kellett volna hatékonyabbnak lenniük. Elsősorban abban egyébként, hogy gyorsabban akadályozzák meg a lövéseket. Tehát én azt feltételezve, hogy a tapasztaltabbak gyorsabban lőtték volna le, vagy lelőtték volna a lövöldözőt.
Hát igen, de hát lehet, hát tulajdonképpen 5-6 másodperc volt az egész, tehát egy olyan, nem egy olyan pisztollyal lőtt, tehát egy fél automata fegyver volt, csak húzta a ravaszt és működött.
Ez így van, én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben nagyon sokat számít az, hogy ki mennyire tapasztalt. Nyilvánvaló, hogy ez meglepett mindenkit, tehát nem állítom azt, hogy totálisan meg lehetett volna akadályozni, de például azért azt kell mondani, hogy a nagyhatalmak politikusait azt úgy véldik, azt feltételezem, hogy ilyen helyzet ne történhessen meg, jóval tapasztaltabb és jóval nagyobb odafigyeléssel. Ugye az is nagy kérdés, hogy a találkozó mennyire volt spontán, és mennyire volt előre megszervezett. Én azt gondolom, hogy ez egy spontán találkozó volt, mert ahol előre megszervezik az ilyen találkozót, ott azért megnézik azt, hogy ki van ott, és jobban megfigyelik a testőrök azt, hogy kivel fog kezet, és kinek a közelébe kerül a miniszterelnök. De hangsúlyozom még egyszer, hogy ezek a felvételek alapján mondott benyomások, tehát ezt majd a vizsgálatnak kell gyakorlatilag kiderítenie.
Tános Péter biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy tegnap délután egy 71 éves, zavaros múlttal rendelkező léva író többször is rálőtt Robert Fico szlovák miniszterelnökre. Tegnap késő este jelentették be, hogy a miniszterelnök túl van az életveszélyen, minden valószínűség szerint még további orvosi beavatkozásokra lesz szükség esetében. Szuzana Csaputová leköszönő szlovák államfő a lövöldözés után nem sokkal úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök elleni fizikai támadás elsősorban egy személy elleni merénylet, de egyben a demokrácia ellen is történt, ami elfogadhatatlan, és a belügyminiszter még ennél is élesebben fogalmazott, ő azt mondta, hogy országa a polgárháború küszöbén áll. Peter Pellegrini megválasztott szlovák államfő a merényletet a szlovák demokráciát fenyegető példátlan támadásnak nevezte. Mennyire túlzóak ezek a mondatok, és mennyiben jellemzik a jelenlegi szlovák helyzetet?
Hát azt gondolom, hogy természetesen benne van mindegyik, különösen egyébként azoknak a politikusoknak, akik nem leköszönünk, hanem éppen aktív politikusok, azoknak a megjegyzéseiben biztos, hogy benne van részben a kampány érzelem, részben pedig a politikai megfontolások is. Ami magát az eseményt illeti, én azt gondolom azért azt látni kell, hogy a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet nem az első erőszakos cselekmény Szlovákiában. Nem volt túl sok terrorcselekmény, de mondjuk 98 óta minimum 18 olyan esemény tudunk összeszámolni, amit vagy 19-et, amit gyakorlatilag a terrorizmus adatbázisok terrorcselekménynek tekintenek. Én ezek közül itt és most legfeljebb azokat szeretném megemlíteni, amik az utóbbi években voltak, és amelyek azt mutatják, hogy azért nagyon komoly problémák vannak tulajdonképpen a szlovák politikai közélettel. Ugye 99-ben Lubomír Berti Markiza kiadót lőtték meg automata géppisztollyal, nem halt meg, és nem tudjuk, hogy ebben mennyi volt a politika, de ez azért izgalmas, mert egyébként korábban azt kell, hogy mondjuk, hogy inkább robbantásos merényleteket követtek el Szlovákiában is. 16-ban Alena Krempaskát, a szlovák emberjogi intézet aktivistája sérült meg, akit szélső jobboldaliak támadtak meg, és ugye arra mindenki emlékszik, amikor 18-ban támadók lelőtték Ján Kucsák újságírót és a menyasszonyát, Martina Kusnirovát, és ez egyértelműen már azt mutatta, hogy itt a politikai közélettel nagyon komoly probléma van, hiszen Ján Kucsák gyakorlatilag olyan leleplező cikket írt, ami az olasz mafiúzók és a Robert Fico vezette egy irány szociáldemokrata vezető politikusai közötti kapcsolatot próbálta feltárni. 22-ben egy Juraj Krajcsik nevezetű rasszista, homofób nézeteket valló 12 éves fiatal lelőtt két fiatalt, egyet pedig megsebesített egy meleg bár előtt, és akkor még nem említettük azt, hogy az elemzők szerint a családja és saját személyének zaklatása és fenyegetése is benne volt abban, hogy Zsuzsanna Csaputova az idei elnök választáson nem indult. Vagyis azt kell mondani, hogy nem volt előzmény nélkül a mostani merénylet, ami mögött egyébként az elemzők valóban a szlovák társadalomnak a mély megosztottságát látják, aminek a kialakításában egyébként Robert Ficónak is nagy szerepe van, annak ellenére kell ezt mondani, hogy sokan egyébként Fico egyik sikeréje fő okaként azt jelölik meg, hogy egymástól rendkívül távol álló nézetű politikusokat tud egy kormánykoalícióba összeengedni, hogy más ne mondja korábbi kormányában például a magyarokat és a szlovák nemzeti pártot, akik azért elég távol állnak egymástól. Mindenféleképpen benne van az a közhangulat és az a megosztottság és az a feszültség, az a tulajdonképpen hideg polgárháború, ami jellemzi az utóbbi időben a szlovák társadalmat, és ami általában azt szoktuk mondani, hogy jellemzi a modern európai és amerikai társadalmakat is, mert lehet látni egyébként, hogy ez a megosztottság ez egy ilyen nemzetközi tulajdonképpen azt lehet mondani, nemzetközi járvány, vagy nemzetközi tendencia, hogy a politikusok elsősorban nem racionális választásra akarják kényszeríteni, vagy ösztönözni a érzelmi alapú választásokra. Nem az az izgalmas, hogy igaza van ez én politikusomnak, hanem hogy szeretem-e, hiszek neki. És amikor ilyen, és ennek érdekében a politikusok pedig egész egyszerűen fogalmazunk úgy, hogy kommunikációval ezt az érzelmet tulajdonképpen befolyásolni akarják, és feltüzelni akarják, hogy minél inkább a saját táboruk őket válassza.
Nyilván van dráma abban, amit a szlovák belügyminiszter mond, tehát, hogy dramatizálja egy picit a helyzetet, hogy azáltal, hogy azt mondja, hogy Szlovákia a polgárháború küszöbén áll. Említette ön itt az imént a belpolitikai helyzetet, mert milyen a szlovák belpolitikai helyzet?
Hát a szlovák belpolitikai helyzet nagyon ellentmondásos tekintettel arra, hogy Robert Fico tulajdonképpen, hát fogalmazunk úgy, hogy támadást indított, vagy pontosabban korlátozni akarja részben a bele nem szimpatizáló médiának a helyzetét. Ez abban részben korlátozni akarja, részben pedig nem fogadja, tehát nem nyilatkozik neki, nem hívja meg a különböző eseményekre, ami nyilvánvaló, hogy azokat, akik nem Picóra szavaztak, még inkább bosszantja, vagy még inkább felháborítja, tekintettel arra, hogy teljesen mindegy kiválasztotta meg az adott kormányt. Az adott kormány az a társadalom egészének a kormánya, nem pedig a társadalom egy részének a kormánya, mondják azok, akik alapvetően azt látják, hogy az utóbbi időben Kelet-Közép-Európában egyre inkább a társadalom egy részének a kormánya akar lenni minden egyes kormány, és megelégszik azzal, hogy csak a saját híveinek kedvező, vagy a saját híveit tekinti partnernek, és az ellenfelet, vagy mondjuk igen, az ellenfelet, tehát a politikai ellenfelet pedig nem. És azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy olyan helyzet, ami hosszú távon az indulatokat hát tulajdonképpen erősíti, a nem kedvező indulatokat. Általában azt várná az ember, hogy ilyen tragédia esetén fogalmazunk úgy, hogy a társadalom összezár. Ez Robert Fico lelövése, vagy pontosabban meglövése, az egy dráma, nagyon drámai helyzet, szerintem sokkal drámaibb, mint ahogy egyébként ezt a szlovák politikusok most kommunikálják, de látható az, hogy nem nagyon érdekli tulajdonképpen a kormánypártot sem az, hogy itt összefogásra szólítson föl, hanem olyan, hát azt a politikai stílust és azt a politizálást akarják folytatni, amit a lövések előtt. Nevezetesen, hogy az ellenzéket, a liberális médiát vádolják azzal, hogy ők hajtották, miattuk történik ez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz út, mert ez tovább fogja szítani a feszültségeket.
A választópolgárok nem másképp gondolkodnak? Tehát nem történhet meg az, hogy elkezdenek empatizálni a meglőtt Robert Ficóval, és azok, akik eddig gyűlölték, azok most az ő oldalára állnak? Hogy nem így működik ez?
Így is működhet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fog attól függni, hogy mi lesz Fico sorsa. Nevezetesen, hogy Robert Ficót visszakerül-e a politikába, ha visszakerül, milyen emberré válik, vagy milyen politikus, hol folytatja, ha tetszik. Azért egy
tehát
ilyen
arra akar ön célozni, hogy akkor most, akár ha visszatér a politikába, akkor most bosszút fog állni?
Nem. Én arra vagyok kíváncsi, hogy egy miniszterelnököt hogy változtat meg, megváltoztat-e egy ilyen merénylet. Azért ez egy drámai helyzet, és ennek, hogy mondjam, és ennek ez akkor is megváltoztatja a helyzetet, ha egyébként úgy akarunk, ha túl akarunk lépni ezen. Ezért nagyon érdekel alapvetően az, hogy tulajdonképpen a kormánypárt és Fico pártja ezt, és maga Robert Fico, amikor már tudni fogja, hogy kezeli ezt az egész helyzetet. Abszolút úgy gondolom, hogy átmenetileg mindenféleképpen ez az irány, tehát pontosabban ez a Fico-féle kormánynak, illetve a Fico-féle kormány koalíció pártjainak kedvez. Ezt majd meg fogjuk látni egyébként, hogy a 14 szlovákiai EP mandátumból mennyit nyernek, de azt gondolom, hogy azért hosszabb távon mégiscsak azt fogja eldönteni ezt az egész kérdést, hogy mennyit tanul a politikai elit. Elsősorban egyébként a hatalmon lévő politikai elit ebből az eseményből, és hogy fogja ezt kezelni, és hogy fogja ezt értékelni. Mert azért ez egy rendkívül drámai helyzet, ez mutat valami olyasmit, amiről minden politikus egyébként beszél. Valami olyan történik, valami olyan megosztottság van Szlovákiában, amit nagyon sürgősen fel kell számolni, tekintettel arra, hogy egyébként egy ilyen esemény a különböző híveket is radikalizálhatja, mondjuk így.
És folytassuk akkor ezzel. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztonságpolitikai szakértője, a John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa, a mai napra kész vendége. A Robert Fico elleni tegnap elkövetett merénylet kapcsán beszélgetünk. A Szlovákiával szomszédos országoknak a biztonsági állapotát ez a merénylet rontja, rontani fogja, ronthatja?
Nem gondolom, hogy feltétlenül rontaná, minden esetre azt gondolom, hogy mindenkinek le kell vonnia a tanulságot. Le kell vonniuk természetesen a biztonsági szerveknek, sokkal, de sokkal jobban fogják védeni ezen túl a politikusokat. Le kell vonni a politikusoknak, részben a saját biztonságuk szavatolását tekintve, és le kell vonniuk olyan értelemben is, hogy hát, hogy azokat a folyamatokat, vagy azok a hasonló folyamatokat, amiket tapasztalnak a saját országaikban, azokat hogy kezelik és miként viszonyulnak hozzá. Nem gondolom ugyanakkor, hogy ez radikálisan meg fogja változtatni ezeknek az országoknak, akár a biztonságpolitikáját, akár a politikai elitjének a biztonsághoz való viszonyát. Nem lennék olyan naív, hogy Robert Fico elleni merénylet az most egy ilyen politikai stílusra vonatkozó forradalmat idézne elő, és ezentúl mindenki nagyon választékosan és tulajdonképpen a diplomáciai etikett szabályait messze meghaladva beszélgetne egymással. A politika az alapvetően különösen ilyen feszült helyzetben, tehát amikor fontos a választási tét, és különösen olyankor, amikor egyébként a politikai elittek, hát mondjuk azt, hogy válságosnak érzik, vagy fontosnak érzik a hatalmuk megerősítését, vagy a hatalomért való harcot, azok mindig ilyen nagyon rossz stílusban zajlanak.
Szót ejtettünk arról, hogy Szlovákiában történtek már merényletek 98-tól errefelé. Európában kevesebb, viszont azt el kell mondanunk, hogy ha kívül tekintünk Európán, akkor nem példanélküli a tegnapi eset. Két évvel ezelőtt a japán miniszterelnököt érte halálos lövés, meg ott volt 2005-ben a libanoni bombamerénylet, amelyben a miniszterelnök vesztette életét. Tehát ez azt jelenti, hogy a merénylet műfaj az, elnézést a kifejezésért, az a mindennapjaink részévé válhat.
Azt gondolom, hogy a merénylet műfaj az mindig a terrorizmusnak az egyik fő célja volt. A kérdés inkább az, hogy kiket célzott. Az utóbbi időben kevesebb ilyen volt, korábban több, amikor tehát a modern korszakában a terrorizmusnak, meg a klasszikus korszakában a terroristák bíztak abba, hogy ha valakit lelőne, akkor alapvetően megváltozik a politika. Most a posztmodern korszakban, ami 2001-től datálódik, kevésbé gondolják így. Tehát azt lehet mondani, hogy inkább olyan eseményeket akarnak előidézni, ami a társadalmat kényszeríti arra, hogy leváltsa a kormányát. De valóban ilyenek előfordultak, nem tudom, hogy említettem-e, de ugye 22. szeptemberében az a rasszista és homofób ember, aki egyébként LMBTQ embereket, vagy LMBTQ fiatalokat lőtt le, azt megelőzően Eduard Heger szlovák miniszterelnököt akarta meggyilkolni, ahogy ez kiderült. Tehát azt akarom mondani, hogy azért előfordulnak ezek az ilyen típusú merényletek, azonban nem szervezetekhez kapcsolódnak, hanem sokkal inkább, fogalmazunk úgy, hogy egyéni ilyen a magányos farkas típusú terroristákhoz, akiket sokkal nehezebb egyébként felderíteni. Tehát azt gondolom, hogy velünk vannak a merényletek, de ritkábbak, mint korábban voltak, és ez azt is jelenti egyébként, hogy azokat a merénylőket, akik magányos farkasok, de például rendelkeznek közösségi médiával, és ott a közösségi médiában szélsőséges nézeteket vallanak, azokat jobban meg tudja találni a terrorelhárítás, mint azokat, akik nem hagynak ilyen digitális jeleket.
Nyilván a fejlődő technikai megoldásoknak köszönhetően egyre nehezebben kivitelezhetők szerencsére a merényletek, de ha jól értettem, és ezzel zárnék az ön válaszaiból, a mostani Európai Uniós parlamenti választások kampány miatt azért ezeknek a magányos merénylőknek a dolga valamennyivel könnyebb, mint egy kampánymentes időszakban.
Abszolút így gondolom, így van. A választási kampányok ma már úgy vannak, hogy sokkal jobban kiteszik a politikusokat az ilyen merénylet veszélyének tekintettel arra, hogy akkor politikusok, ha igazán sikeresek akarnak lenni, nem mondhatnak le a választókkal való találkozásról. Nem is akarnak egyébként lemondani, és azt gondolom, hogy ezt még az sem fogja megakadályozni teljesen, ha bejönnek Magyarországon, és szerintem Szlovákiában ilyenek még nincsenek, azok a mesterséges intelligenciával ellátott, hát mondjuk azt, hogy térfigyelők, rendszerek, amelyek már a viselkedésből, a mozgásból meg tudják állapítani azt, hogy valaki készül-e, valaki hord-e fegyvert, egyáltalán milyen magatartása van, mennyire agresszív magatartása van. Ezek sem fogják egyébként teljesen kiszűrni. Itt azt gondolom, hogy a technika mellett a politikai indulatokat kellene máshogy formálni, és a politikai indulatokat kellene lecsillapítani mindenütt, és kicsit normálisabb helyzetnek tekinteni a választásokat, és nem úgy, hogy így, nem, hogy ilyen szerencsétlenül fogalmazzak, hogy ilyen élet-halál kérdésének tekinteni egy-egy választást, hanem egy normál politika menetének, hogy igen, van választás, megválasztjuk, most minket választottak meg a következő alkalommal, majd őket, stb. De ez láthatóan Kelet-Közép-Európában még azért nem teljesen így van.
Ha már az indulatok lecsillapításánál tartunk, akkor azt gyorsan hozzá kell tennünk, hogy az, aki a tegnap figyelte, illetve ma is figyelte a közösségi médiát, a szlovákiai közösségi médiát, a közösségi média tartalmakat, akkor azt láthatta, hogy gyakorlatilag véreztek a betűk, tehát elkezdődött egy gyűlölethullám, és ez jelentősen rányomja a bélyegét a szlovák társadalomra is, de nem csak a szlovák társadalomra is, talán ez is az, aminek az érdekében minden politikusnak munkálkodnia kell az elkövetkezendő időszakban.
Abszolút így van. Azt gondolom, hogy a közösségi média az a ma az egyik legfontosabb, hogy mondjam, közéleti hangulat formáló teret, és borzasztóan fontos, hogy azok az indulatok, amelyek gyakorlatilag az egyes emberekben megfogalmazódnak, azok ne jelenhessenek meg, azok a szélsőségességek, amik, vagy szélsőséges gondolatok és szélsőséges indulatok ne jelenhessenek meg, és ne kezdődjön el hát egy ilyen kommunikációs háború, mert a kommunikációs háború különösen egyébként akkor, amikor a közösségi média elfedi az én valódi személyiségemet, vagy a közösségi média oldalam, a profilom elfedi a valódi személyiségemet, és nem kell ténylegesen szembe kerülnöm egy másikkal, hanem virtuálisan fogalmazom meg a dolgaikat, az mindig bátrabbá idézőjelbe téve bátrabbá teszi és indulatosabbá teszi az embereket, mintha egyébként normál beszélgetésről vagy élő beszélgetésről lenne szó.
Zárjunk ezzel a figyelmeztetéssel. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.